Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 133-as énekét énekeljük kezdő énekként. 133-as éneket az evangélikus énekeskönyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 2. számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a 2. számú liturgia.
Látasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Tér hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat. Valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Isten dicsőségére. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságukra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok szabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a Te kegyelmed, csak szállj meg engem, és bocsáss meg vétkeimet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket, imádkozunk. Urunk, látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lelkünkbe a Te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra oltár előtti felolvasású kijelölt igét, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 11. részében, a második verstől a 10. versig a következő képen. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várunk? Jézus így válaszolt neki. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak. Halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen aki puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Profétát látni? Azt láttatok, sőt, mondom néktek, profétánál is nagyobbak. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted, követem, aki előkészíti előtted az utat. Ez Isten igéje. magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 136-os számú éneket, készülve az ige hirdetésre a 136-os éneket énekeljük. néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéit, úgyhogy írva találjuk Pál apostol Korintus beliekhez írott első levelében, annak 4. fejezetében, az első verstől az 5. a következőképpen. Isten igéit a Korintus beliekhez írott első levélből olvasom, a 4. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Úgy tekintsem mindenkit, minden ember, mint Krisztus minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek ezért addig, amíg el nem jön az Úr, ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, gyerekkorunkból ismerős, hisz már óvodáskortól kezdve az ember életében ott van a versengés. Ki a nagyobb, ki az erősebb, ki a gyorsabb, ki birtokolja ezt vagy azt a játékot, kinek van meg otthon ez meg az. És a gyerekek versengenek, sőt alkalmasint még mondhatjuk azt is, hogy egymást gyilkolják ezzel, hogy ki a nagyobb, ki az erősebb és ki az, aki többet birtokol. Na, a gyermekkorunktól benne van, ezt csak azért hoztam föl, nem a gyerekeket akarom bántani, csak azt akarom mondani ezzel, hogy már a születésünktől kezdve bennünk van a versengésnek a lelke. És ezt a versengés lelkét az óemberi természetünk hordozza. Szeretünk versengeni, ez az életünknek a lényege, ez az óemberi természetnek a lényege. Nem voltak mentesek ettől egyébként az apostolok, nem, mint ahogy ismerjük a Szentírásból. Ott is voltak, akik elkezdtek azon morfondírozni, hogy na, ki lesz az, aki Jézus Krisztus jobbján meg balján fog ülni ott a mennyek országába. Tehát ki lesz az, aki majd a nagyobb hatalmat birtokolja az Isten országába. Mennyire abszurd ez a gondolat egyébként innen nézve. Mégis beleestek az apostolok. Azok, akik Jézus Krisztus mellett voltak, akik Jézus Krisztust hallgatták, mégis beleestek abba, hogy na, ki a nagyobb közöttünk, ki az, aki majd a nagyobb hatalommal bír. És az a versengés megvolt ott közöttük is, mint ahogy megvoltak az első gyülekezetekben is, amikor az Isten szent lelke megindította az emberek szívét, és alapvetően bűnlátásra jutottak, és ezek az emberek közösségbe formálódtak, ezek van a közösségekben is, ott volt a vetélkedés, ott volt a versengésnek a lelke. Ki tartozik a tekintélyesebb apostolhoz, kinél van a nagyobb bölcsesség, kinél van a nagyobb tisztánlátás, kinél van a nagyobb áldás, ki birtokol nagyobb lelki gyümölcsöket. Pedig a harmadik felolvasott ige szakaszunk előtt van a harmadik fejezet, és abban a harmadik fejezetben világossá teszi az Isten igéje azt, hogy nincs más alap, mint Jézus Krisztus. És akinek ez az alapja megvan, az van Krisztusban, az van az Úr kegyelmében, az van az Úr áldásában. Hogy aztán erre az alapra, erre a kősziklára mit épít az ember? Hogy mit hordoz erre az alapra, az életére, szolgálatával? Az adja meg az életnek az értékét itt a Földön, és adja meg majd a jutalmát ott a mennyek országában. Tehát hogyan éli az ember az életét, hogyan éli meg a szolgálatát? Csak rajta azt szerint veszi majd a jutalmát. Ki miképpen rendezi be az életét, ki miképpen figyeli Isten akaratát, mennyiképpen, miben cselekszi azt meg, épít erre az alapra, hogy olvassuk itt az igében, drága követ, ezüstöt, aranyat, vagy pedig fát, szénát, szalmát. Majd aztán az utolsó nap azt megpróbálja, a tűz fogja majd azt megpróbálni, és nyilván a drága kő, az arany, az ezüst, az megmarad, a fa, a pozdor, a szén, az pedig meg fog égni. De nem vész el az embernek a kősziklája, hanem úgy megy, mint aki a tűzből menekül. Tehát a tűzből menekültek, azok nem szoktak jól kinézni, amikor látjuk, hogy földrengés van, vagy tűzvész van, és látjuk a menekült embereket, hogy alapvetően kiki hálóingben, meg pizsamában, meg alsónadrágban menekül ki, mert menti az életét alapvetően, nem szedi össze a értékpapírjait, meg nem szedi össze még a ruháit, hanem kimenekül a helyzetből. Azt mondja az Isten igéje is, hogy így menekül meg az, aki szénát, szalmát, pozdorját. Tehát, hogy alapvetően nem visz semmit, nincs rajta semmit, csak éppen az élete menekül meg. És fogalmazhatjuk így, hogy egy áldás nélküli, tönkretett élet után jut aztán a mennyek országába. Tehát világossá teszi Isten igéje, hogy mi az alap, és mégis a gyülekezetekben is azt látjuk, hogy a versengésen indul, hogy ki tartozik nagyobb apostolhoz, kinek van nagyobb bölcsessége, ki birtokolja jobban az Isten lelkének a gyümölcseit. A mai ige szakaszunk egy nagyon zaklatott időben írattatott meg korintusiaknak. Úgy tűnik, hogy a viszálykodás és a versengés a gyülekezeti közösséget veszélyezteti. Ezért tette világossá Pál apostol, hogy úgy tekintsenek rájuk, mint, ahogy olvastuk itt az igében, mint Krisztusnak szolgái, és mint az Isten titkainak a sáfárai. Tehát ne úgy tekintsenek rájuk, mint emberek, akik itt közöttük vezető szerepet töltenek be, hanem úgy tekintsenek rájuk, mint Krisztus szolgája. Krisztusnak a szolgája az azt jelenti, hogy a Krisztus akaratát végrehajtó, akik a saját jótetszésük, a saját dolgukat félretéve, a saját kényelmüket, a saját komfortjukat félretéve cselekszik azt, amit Jézus Krisztus elébük helyez. Ugyanúgy, mint ahogy az ókori evezős hajókon álltak az emberek ott az evező lapátnál, és hogyha látták a testvérek erről a korról készült filmeket, akkor látják, hogy ott vannak az a hosszú evező rudak, amik kinyúlnak a hajó testből, és hát ott, hogyha valaki kiesik a ritmusból, hát akkor össze-vissza törnek azok a evező lapátok, mert hogy azt, ha egyszerre húzzák, akkor működnek párhuzamosan. Hogyha össze-vissza húz a csapatban mindenki, úgy, hogy neki tetszik, úgy, hogy az ő ereje legjobban diktálja, hát akkor egymásba akadnak ezek a lapátok, és akkor nem az történik, mint amit egyébként a hajónak a kapitánya szeretne, hogy merre haladjanak és milyen sebességgel. Tehát ott alapvetően ott ült az ember, aki az ütemet kopácsolja, és akkor abban az ütemben kell húzni. Ha megszakad az ina, akkor is. Nem lehet kiesni az ütemből, nem szabad a taktusból kiszállni, mert ha kiszáll, akkor vége van a dolognak. Tehát ilyen szolgaként kell tekinteni a Krisztus szolgáira, hogy akik benne vannak a taktusban, akik az Isten akaratát ismerik, akik keresik az Isten akaratát, és azt szeretnék cselekedni, és beilleszkednek abban a rendben, mint ahogy a hajó evezősei beilleszkednek a rendbe, és a hajó haladhat előre, és akkor teszi azokat a manővereket, amiket a parancsnoka szeretne. Tehát Jézus Krisztus szolga volt a mellett, ott van a másik, hogy Jézus Krisztus szolga mellett az Isten titkainak az ismerői is ezek az emberek. Az Isten misztériumának az ismerői. Istennek olyan mélységes titkai vannak, amit az ember nem tud fölfedni. Ezért is nevezik, hogy misztérium. Ott van valahol az ismeretlenségnek a homályában, és mégis az Isten ezt fölvillantja az emberre. Mégis ennek a titoknak az ismerőivé tesz bennünket. Hogy a római levélben olvashatjuk, hogy ami nem ismerhető meg belőle, az ő örök hatalmasság és istensége, az megismerhető a teremtett világ szakszerű vizsgálata révén. Ha az ember úgy vizsgálja a természetet, akkor rádöbbenhet abból, hogy az Isten hatalmas, örökké való Isten. És valóban Isten az, aki teremtette ezt a világot. Tehát ami nem ismerhető meg belőle, a teremtett világban erről beszél, ezeket hitáltal kijelenti az emberek számára. Kijelenti hitáltal a legegyszerűbb ember számára is. És olyan jó azt látni, hogy nem intelligencia szintnek a függvénye az, hogy az Isten kijelentheti-e magát valakinek az életében, de nem is képzettségnek a függvénye, hogy aki magasan képzett ember, akinek egyetemi diplomája van, vagy esetleg több diplomája, vagy tudományos fokozata van, az jobban megértené az Istennek a titkát. Akinek pedig nincs képzettsége, mert olyan környezetben nőtt fel, és nem végezte el az általános iskolát sem, az nem értheti meg az Istennek a titkát. Bizony sokszor fordítva van. Hogy azok, akik nagyon magasan képzett emberek, azok nem tudnak leszállni oda, hogy az Isten kijelenthesse magát neki. Olyan jó olvasni azoktól az emberektől, akik egyébként magas képzettségek, meg tudományos fokozatok és rétek, és hogyan beszélnek azokról a nem képzett emberekről, akikkel az életük során találkozhattak. Említettem már talán a testvéreknek, de hadd álljon itt megint előttünk egyik professzoromnak, Cserháti Sándor professzoromnak a bizonyságtétele, amikor a korintusbeliekhez írott levélnek a magyarázatát adta ki, mert hogy írt egy ilyen vastag könyvet ehhez a két levélhez, ami a korintusiaknak szól. És ennek a könyvnek a publikálása volt, amikor én is éppen Budapesten voltam, és Péter volt akkor teológus, Marik Péter a vejem is, mondta, hogy maradjak ott és hallgassam meg, hogy milyen lesz ez a könyv bemutató. És tényleg szerettem a professzor urat, gondoltam, hogy akkor késő este érek haza, de legalább meghallgatom. És akkor bemutatták a könyvet, úgy, ahogy ezt szokták, tudományos emberek értékelték, magasztalták, hogy milyen nagy kincset tartunk a kezünkben a könyvállán, és a professzor úr ott ült az első sorban. Nem ült kint a pódiumon, de csodálkoztam is. És aztán valakinek eszébe jutott, hogy hát ne kéne kérdezni őt is, hogy akkor mi a véleménye. És akkor Sanyi bácsi fölállt, kiment a pódiumhoz, és ott kicsit széljel tolta a két püspököt, aki ott ült az asztalnál, hogy odaférjen. És akkor azt mondta, hogy ez a könyv nem jöhetett volna létre. Én persze nem szó szerint idézem, ami számomra akkor nagyon szíven ütött, és ami számomra hitépítő jellegű volt, azt mondom el belőle. Ez a könyv nem jöhetett volna létre, hogyha én, amikor Pécsen élt, az édesapja egy értelmiségi ember volt, és a pécsi értelmiségi család kiment valahol a Baranyába, nem tudom melyik faluba, egy parasztemberhez, aki bibliórát tartott a házában. És ez a parasztember, ennek a parasztembernek a hite, a parasztembernek az Istenről szóló bizonyságtétele indította el Sanyi bácsit a hit útján, és mondja, hogy az a könyv, amit ő most leteszi az asztalra, és ami egyébként a korintusi levélnek a magyarázata, ez nem jöhetett volna létre, hogyha az az ember akkor ott a bibliórát nem tartja meg. Egy nagyon egyszerű ember, ennek a magas tudományos fokozatú embernek olyasmit adott, amit egyébként más nem tudott megadni. Ez az a Isten titkainak a sáfására. Amikor az Isten a hit által, és tudjuk, hogy a hit a zsidókhoz írott levélben egyértelműen le van írva a 11. fejezetben, hogy a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való megbizonyosulás. Tehát a hit az nem hiszékenység, hogy hát elhiszem, hogyha mennyire mondják. Vagy hát biztos van benne valami, hogyha ilyen sokan követik. Vagy hogyha ez a számomra kedves ember így gondolkodik, akkor biztos, hogy jó lenne nekem is elgondolkozni ezen. Tehát nem hiszékenység, hanem a hit az az Istentől kapott bizonyosság afelől, ami nem látható. Amit nem tudunk megfogni. Amit nem tudunk analizálni. Amit nem tudunk kontrollálni. Mert az ember egyébként a tudományos vizsgálataiban azt csinálja, hogy újra próbálja lejátszani az eseményeket, leírni. De ezt nem tudja az ember leírni. Ez a hit, ami a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létező való megbizonyosodás. És így teszi az embert az Isten titkainak sáfárává az Úr. Ez az ismeret, ez az Isten titkainak az ismerete. És az apostolok ezzel sáfárkodtak. És a mai hívő emberek is ezzel sáfárkodnak. És a legkisebbek is ezzel sáfárkodnak. Itt nem azt jelenti, hogy a lelkésznek van valami, amivel sáfárkodik, és akkor ezzel jó dolgozik, vagy nem jó dolgozik, hanem mindenkinek egyenként. Még a legkisebbeknek közülünk is. Még a gyermekeknek is. Sáfárságra van adva az, ami bennük van. És ők egyébként olyan jól látni, akik ugye a hitben elindult kicsin gyermekek, hogy hogyan sáfárkodnak azzal, ami bennük van. Abban a pillanatban osztják, abban a pillanatban adják. Ők nem gondolkoznak rajta, hogy na akkor mit is kéne ezzel csinálni, hanem budjan ki a szívükből és teszik oda. Sokszor olyan erővel, hogy az embernek a szíve beleremeg. Hogy az a picin gyerek hogyan tud ilyen erővel bizonyságot tenni, hogyan tud így sáfárkodni. És a sáfárkodás az nem más, mint a vagyonkezelés. Fontos szempont, hogy a sáfár az nem birtokolja azt, amivel dolgozik. Tehát amit az ember kap az Istentől hit ajándékaként, a Szentlélek gyümölcseként ajándékaként, azt nem birtokolja, az a nem bánhat. azzal nem ő dolgozik. És azt mondja, ide osztok, oda nem osztok, vagy ekkor osztok, akkor nem osztok. Hanem az rá van bízva az emberre, hogy azt forgassa, hogy azt gazdagítsa, azt kezelje, azt használja. Azzal a tudattal, hogy aztán majd el kell számolni azzal, hogy ami rábízatott, az miképpen lett megforgatva. Az miképpen lett gyümölcsöztetve. Az hogyan forgott az emberek között, és az miképpen gyarapodott. Tehát az Isten gyarapodásra adja az ember számára mind a hitet, mind a hittel kapcsolatos dolgokat. És a sáfárnak a legfontosabb, ahogy ebben az igében is olvasjuk, a legfontosabb jellemzője, a sáfárnak a legfontosabb jellemzője a hűség. A hűség, amely a legfontosabb erény, hűnek bizonyulni az Isten szándékához, az Úr szándékához, az Úr akaratához. Hűnek lenni ahhoz, amire elhívott, amire elküldött. El nem térni akkor sem, hogyha az ember életét bármi befolyásolja. Hűnek lenni ahhoz, amire elhivatott az ember. Hűnek lenni ahhoz, amivel megbízatott. Mert lesz majd elszámolása, hogy ebben az igében is olvassuk, meg hát az egész Szentírás erről beszél, hogy majd lesz egy elszámolása, amikor az embernek meg kell állnia majd az Isten ítélőszéke előtt. És mindenkinek meg kell állni. Hívőnek és hitetlennek, Krisztus gyermekének és a Krisztus nem ismerőknek egyaránt. Ott az elbírálás lesz majd más, de arról most nem beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a sáfárság az alapvetően egyszer majd oda kerül az Isten széke elé, és meg lesz ítélve. Meg lesz ítélve, és nem csak az, ami a felszínen volt, nem az ítéltetik meg, ami a felszínen látszott, hanem az, hogy mi volt a szívnek a szándéka, mi volt a szó, meg mi volt a tett mögött. Nem az, ami a felszínen látszik, ami egyébként ott nyilvánvaló az emberek előtt, hanem az, hogy mi volt annak az eredője, mi volt annak a hátsó szándéka. És olyan megdöbbentő ezt látni a Szentírásból is, hogy az Isten azt vizsgálja, hogy milyen szívvel teszi az ember azokat, amiket tesz. És Mózesnek a történet, ott eszembe, mert Bibliórán nemrégiben beszéltünk ott Görögszálláson, erről valaki úgy föl doktor, hát miért nem engedte be az Isten Mózest az ígéret földjére? Kiszabadíthatta a fogságból Izrael népét, végigvitte a pusztán, a pusztai vándorláson, és bár ott az ajtóban voltak, amikor nem mehetett be. Milyen igazságtalanság az Istentől, nem engedi meg Mózesnek, hogy bemenjen az ígéret földjére. És akkor beszéltünk erről, hogy alapvetően a Mózes megítélésében az Istennek nem csupán az volt a mércéje, hogy végigvezette és feláldozta idejét, energiáját, meg megcselekedte azt, amit az Úr mondott neki, hanem azt, hogy milyen szívvel cselekedte meg. Mózes se szemben az Istennek a fenntartása annyi volt csak, hogy alapvetően a rábízott emberek előtt nem dicsőítette meg a nevét, az Istennek a nevét. Csupán az volt, hogy amit megtett, azt megmondott az Isten, azt megtette, csak hogy milyen szívvel tette meg. És ezért, mivel a szíve nem volt ott, ezért a felszín alatt lévők nem működhettek együtt azzal, ami a felszínen volt, és ezért az Isten nem dicsőítetett meg a nép előtt. És egyébként nekünk is ez a mércénk, a mai Isten népének is ez a mércéje. Nem az a kérdés, hogy mi van a felszínen, hogy mit játszunk mi meg, önmagunk előtt, vagy egymás előtt, hanem az a kérdés, hogy mi van a felszín alatt. Mi van a szívedben? Milyen szándék van amögött, a cselekedet mögött, amit megteszel? Milyen gondolataid vannak amögött, a cselekedetek mögött, amit megteszel? Leginkább általában ez emészti az embernek az életét. Amikor kívülről szépnek látszik a dolog, meg engedelmesnek, meg önfeláldozónak tűnik, de közben a mélyben ott van a sötétség, ott van a szomorúság, vagy az önsajnálat, vagy a elégedetlenség. Felszínen ott van a cselekedet, kívülről aki látja, azt gondolja, hogy ez minden rendben van, de bent meg ott van az elégedetlenség, a feszültség, sötétségnek a hatalma, és leginkább ez emészti az ember életét, és ez veszi el az evangéliumnak az erejét is. És ezért nem dicsőítetik meg az Isten a mai keresztények között sem, meg hát látszik az első keresztények között sem, meg azok között, akik így élik az életüket, mert az Isten ott dicsőíti meg magát, ahol a felszín és a mély az harmóniában van. Jó látni azt, hogy a sáfárság egy óriási lehetőség, de hogy egy óriási felelősség is. Ismerjük a hamis sáfárnak a példázatát. Egyrészt azt, hogy lehet hamisan bánni a rábízottakkal. Aki úgy gondolja, hogy az övé, és úgy bánik vele, mint a sajátjával, és ezért úgy osztogatja, hogy neki legyen belőle valamiféle javadalma. És nem a gazdának, nem az urának termeli be a bevételeket. Tehát a hamis sáfárnak ez a legnagyobb problémája, hogy ő hamisan bánik a rábízottal. Lehet a saját dicsőségét növelni az embernek a rábízottakkal, de mindkettő a hűséget töri meg. Mindkettő a hűséget töri meg az is, aki hamisan bánik a rábízottakkal, vagy hogyha a saját dicsőségére bánik a rábízottakkal, mindkettő a hűséget töri meg. Mert a hűség nem csak az, hogy becsületességet jelent, hanem a hűség az megbízhatóságot, meg engedelmességet is jelent. Hűnek lenni ahhoz, amire elhívott az Isten. Hűnek lenni ahhoz, amit az Isten megmondott. Engedelmességet, megbízhatóságot is jelent a hűség. És a hűséges egyben mindig engedelmes is hisz abban, amit csinál, és hisz abban, amit csinál, és hisz abban, aki erre elhívta, aki megbízta. Tudja, hogy ő az Úr, tudja, hogy ő a Teremtő Isten, tudja, hogy ő az, aki föl fogja állítani az ítélő széket, és meg fogja ítélni az én életemet, a sáfárságomat. Tehát hisz abban, aki elküldte, és hisz abban is, amit csinálnia kell. És az Isten bennünket ilyen apró dolgok sáfáraiként szeretne látni. És jó látni a gyülekezetben is, hogy az Isten elhív bennünket különböző szolgálatok felé, ad különböző szolgálatokat különböző embereknek, és ezekben a szolgálatokban jó látni a hűséget, a kitartást, az odaadást. Sokszor bizony ezek a sáfárságok próbával járnak, mert az Úr elmegy, és rábízza az emberre a sáfárságra valót. És amikor ott van az ember egyedül a rábízottakkal, akkor bizony meginog a lába, meglemeg a lába, hogy akkor merre is, mert dönteni kell. És bizony sokszor kényelmetlen vagy, a komfortomat már elveszi, és akkor szívesen mondaná az ember, hogy hát én visszaadnám ezt a sáfárságot szívesen, és ezt a sáfárságot bízza az Isten másra, én meg majd elődögélek ott a sáfárságot nézve a másik ember életében. Bizony sokakban fölmerül ez, de az Isten azt szeretné, hogy ki a maga helyén, abban az apró sáfárságban, amit kaphatunk, abban hűnek bizonyuljunk. És jó látni azt, hogy kitartó, odaadó, engedelmes szolgálók vannak az Istennek, és így az Isten misztériumának, az Isten titkainak a továbbadóivá lehetnek. Amit az ember nem tud megfogalmazni sem igazán. Mert abban a pillanatban, amikor megfogalmazzuk az Isten titkát, abban a pillanatban már hamisítjuk, mert nem tudjuk szavakkal kifejezni az Istennek mértetlen nagyságát, az ő gondolatainak a mélységét, az ő akaratát. Abban a pillanatban, amikor megfogalmazzuk, már nem tökéletes. Ezt kell átadnunk. Ezekkel a töredelmes szavakkal, ezekkel a töredelmes cselekedetekkel, töredékes cselekedetekkel, töredékes szavakkal, amik adatnak nekünk. És mégis az Istennek a tökéletes titkát kellene elmondanunk. Ezért fontos, hogy a felszín és a mély az harmóniában legyen. Tehát az, amit cselekszünk, amit az Isten ránk bízott, és mi ezt megtesszük, meg az a szív, amivel ezt megtesszük, az harmóniában legyen. Mert így tudja az Isten megdicsőíteni magát az emberek életében. Erre hív bennünket, mert nem mindegy, hogy mit építünk arra a kősziklára, ami Jézus Krisztus, ami fontos ahhoz, hogy építeni tudjon az ember, hogy meglegyen ez a kőszikla. Jézus Krisztus valóban teret vehessen az életünkben, valóban megújíthassa az életünket. És ebben az újjászületett életben, ebben a térben aztán elkezdődhet az építkezés. Aranyat, ezüstöt, meg drága követ, szénát, szalmát, meg pozdorját lehet építeni. Nem mindegy, hogy mit. És nem mindegy a te számodra sem, meg nem mindegy azok számára sem, akik felé elkezdődhet. A különbség az megvan, a kőszikla megmarad, az nem inog meg, de amit ráépítesz, az meg lesz vizsgálva. És nem mindegy, hogy egy végig szenvedett élet végén ott állsz majd úgy, mint aki a tűzből menekült meg, vagy pedig egy végig szolgált élet végén állsz ott, azokkal az aranyakkal, ezüstökkel, meg drága kövekkel, amik az Isten titkának a mélységét és sáfárságát jelenti. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked azt a mérhetetlen kegyelmet, amivel te mindannyiunkat egyenként is, mint gyermekeidet tekintesz. Köszönjük, Urunk, hogy egyenként hívsz bennünket sáfárságra, hogy egyenként szeretnéd megforgatni az életünkben azt, amit belé helyezhettél, amit kaphattunk tőled. Úgy kérünk azokért, akik még nem állhatnak a kősziklán, hogy megtalálhassák életük kőszikláját te benned. Add meg, hogy a te titkaidnak a sáfáraiként jó bizonyságtévők lehessünk azok felé, akik még nem a tiéd. És add meg, hogy akikben ismerünk téged, akik már a titkaid sáfárai lehetünk, néked szolgálhatunk, benne lehetünk a gyermekeidnek a körében. Add meg, hogy megdicsőülhessen a te neved közöttünk, és minél több ember a te üdvösségedet megtapasztalhassa. Úgy köszönjük, Urunk, hogy te szeretnél bennünket magad mellett tartani, szeretnél megőrizni bennünket egymás javára, és szeretnél megmenteni bennünket, hogy egymást ne ítéljük, egymást ne bántsuk, hanem te előtted állva, téged keresve és a te ítéletedre várva állhassunk földi létünkben. Köszönjük, Urunk, hogy egyszer majd ott kell állnunk a te trónusod előtt. Köszönjük Jézus Krisztus Urunk megváltását, hogy ebben a megváltásban állhatunk majd az ítélőszék elé. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a megváltásban lehet földi létünk és mennyei elhívásunk is. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Hirdetem, hogy hétközi alkalmaink hétfőn 15 órakor asszonykör lesz itt a gyülekezeti központunkban. Kedden 17 órakor itt biblióra lesz. December 14-én szerdán pedig 9 óra 30-kor babamakör lesz szintén itt a gyülekezeti központban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az asszonykörre, biblióórára és a babamama körre is. Minden csütörtökön 17 órától 19 óráig pedig angol óra lesz szintén itt a gyülekezeti központunkban. Miles vezetésével már hetek óta megy az angol óra. Mindenkit szeretettel biztatunk erre, hogy szeretnék csiszolni angol tudásukat, szeretnének jó közösségben lenni, csütörtökön 5 órától 7 óráig itt vannak együtt a testvérek az angol nyelv ismeretének megszerzésében. Hirdetem a testvéreknek, hogy mindjárt itt van a karácsonyi ünnepkör. Szokott rendben tartjuk az istentiszteleteinket. Karácsony este 17 órakor tartunk karácsony esti istentiszteletet itt a templomunkban. Karácsony napján pedig 25-én 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet szintén itt a templomunkban. Délután 25-én Görögszálláson lesz 15 órakor istentisztelet, és Kisvárdán pedig 26-án délelőtt 11 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet. Óévesti istentisztelet szintén 17 órakor itt a templomban, és újévi istentisztelet pedig 10 órakor szokott időben szintén úrvacsorás istentisztelet. Ezekre az alkalmakra szeretettel biztatjuk a testvéreket. Kérem, hogy jöjjenek és hívogassanak másokat is erre az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten meg kellett állnunk egy koporsó mellett, Földműves Jánosné testvérünket temettük el, gyászoló család is itt van közöttünk, kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családot, és kívánjuk, hogy Isten békessége tölthesse el a szívüket. Földműves Jánosné testvérünk majdnem 90 évet élt meg, és gyülekezetünkhöz tartozó családnak az édesanyja és a földműves családból többen konfirmáltak, itt esküdtek, és csendes napjainkon is sokszor résztvevők voltak. Az Úr adjon sok áldást a család életére, kívánjuk, hogy Isten gazdagítsa őket lélekben, hívben. Mi is emlékezzünk arra, hogy az életünk múló, hogy az életünk véges, és úgy legyünk az utolsó pillanatban, hogy az Isten elmondhassa rólunk, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevésen hű voltások bízatik rád. Hogy életünket Isten kegyelmében és Isten világosságában élhessük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 139-es számú énekünk eléneklésével. 139-es ének első versét énekeljük a záróoltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban életet és üdvösséget szereztél a világnak, és szent lelked által egyházat gyűjtesz magadnak a földön. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napon is sok helyen szólhatott a te igéd, sok helyen gyűltek össze Isten tiszteleti közösségbe emberek. Áld meg ezeket a közösségeket, Urunk. Add meg, hogy a neked való élet, a benned való élet forrásává lehessenek ezek a téged dicsőítő alkalmak. Te tudod nyitni a szíveket, Urunk, és te tudod nyitni az elméket. Te tudod megértetni velünk a te fenséges titkaidat. Te tudod megértetni velünk, mi a szándékod a saját életünkkel, meg közösség életünkkel. Add meg, hogy sokan lehessenek részesei ennek a titok megismerésnek ezen a vasárnapon is. Így köszönjük néked, Urunk, hogy megtartod kegyelmesen népedet, köszönjük egyházunkat, köszönjük egyházunk vezetőit, püspököket, felügyelőket, espereseket, köszönjük, hogy vannak lelkészek, felügyelők, presbiterek, gyülekezetek vezetői, akik hatalmat, felelősséget kaptak tőled, hogy irányítsák a rábízottakat. Adj tőled jövő bölcsességet, felülről jövő világosságot, Urunk, a döntések meghozatalában. És így köszönjük néked, Urunk, azt a sok embert, aki szolgálatot vállal a te országod építésében. Így köszönjük a gyülekezetünkben szolgálókat is. Köszönjük, hogy mehet a gyermekmunka, a fiatalok közötti munka. Köszönjük, hogy az asszonyok is közösségben lehetnek és szolgálatot vállalnak. Köszönjük, Urunk, hogy működhet a cigány missziónak különböző elemei, részei. Köszönjük, Urunk, hogy az evangéliumot szólhat emberek bizonyságtételén, cselekedetén, életén keresztül. Hálás a szívem, Uram, azért is, hogy tudhatjuk, hogy az egész világ a te kezedben van, és bármilyen nyomorúság, bármilyen kihívás jön is ebben a világban, tudhatjuk, hogy a te tudtod nélkül semmi sem történhet. Így állunk előtted, Urunk, akkor is, amikor szörnyű halálesetek történnek, földrengések, meg háborúk kapcsán, mégis tudjuk, hogy a te kezedben van mindezeknek az eredője, és te tudod ezeket az embereket békességre hozni, és te tudsz békességet adni azoknak, akik szörnyűségeket szenvednek át. Úgy köszönjük néked, Urunk, hogy te szeretnéd a világ vezetőit a te utadra vezetni, szeretnéd megmutatni nékik, hogy merre vezeted a világnak az útját, add meg, hogy kereshessék és megtalálhassák. Így kérünk népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért is, Urunk, hogy téged kereső, akaratodban járó emberek lehessenek, hogy így is kaphassunk áldást te felőled, te tőled. De köszönjük, Urunk, hogy ott lehet a te kezedben az egyén életünk is, benne gazdasági életünk, családi életünk, házasságunk, gyermeknevelésünk, társadalmi kapcsolódásaink. Köszönjük, Urunk, hogy te rád nézve tudjuk megélni a házasságunkat. Te tudod rendbe tenni azt, ami tönkremenőben van. Te tudod begyógyítani a sebeket. Te tudod rendbe tenni azt, amit elrontottunk. Add meg, hogy így állhassunk előtted a házasságainkkal, és így állhassunk előtted a gyermekneveléseinkkel is. Amit mi elrontottunk, Urunk, azt te tedd rendbe. Amire mi nem figyeltünk, azt te hozd rendbe. Add meg, hogy gyermekeink téged megismerve növekedhessenek egészséges felnőttekké, hogy megélhessék életüket, és házasságban, családban, a te békességedben, megelégítetettségedben élhessék életüket. Köszönjük, Urunk, hogy sok kihívás és próba van föld életünk során, amiben meg kell állnunk, de te adsz ehhez erőt. Így kérünk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, a magukról gondoskodni nem tudókat, a hajlék nélkül lévőket tesszük a te kezedbe. Segítsd őket, Urunk, te adj bölcsességet nékik, te adj életösztönt az életükbe, és segíts bennünket is, hogy megláthassuk, miképpen tudunk a legjobban segíteni számukra. És így kérünk a gyászoló családért is, te add meg a földinves családot, Urunk, add meg, hogy tőled nyerhessenek békességet a haláleset kapcsán, a temetés kapcsán, hisz nem tudjuk, Urunk, az életnek a csodáját sem fölmérni, az életet és a halált olyan nehéz megérteni, de tőled kaphatunk világosságot, békességet ezek megértésében. Mindannyiunkat csendesíts el magad előtt, és add meg, hogy testvérként állhassunk a gyászoló család mellett, figyelve életünk végére, hogy megláthassuk azt, mi az, amit te meg szerettél volna valósítani az életünkbe, és ezt a pályát be tudjuk futni a te erőddel, a te akaratodban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
azzal menne.